próbálta ezt a figyelem középpontjába hozni, akik egyébként is napi szinten cselekszenek. És ugyanez van szerintem, én Magyarországon is ugyanezt gondolom, András, hogy nagyon régóta egy ilyen kormányzati iránymutatás nélkül lődörög a környezetvédelem és a klímapolitika, viszont a civil gondolkodás, és lásd levegő munkacsoport, 10 millió fa, Greenpeace, nem lehet megállítani. Tehát, hogy a civilen, van ez a háromszög, úgy, hogy ki a felelős, és ki mit tehet. Vannak a kormányok, mint politikusok, vannak a gyártók, akiknek a termékek gyártásánál a szolgáltatások előkészítésének kellene így gondolkodni, és van az egyén. És ugye ez a háromszög, ez állandóan billeg, úgyhogy nagyon nehéz Magyarországon azt mondani, hogy a kormányzati politika támogató. Ezzel kapcsolatosan sokkal inkább mindig azt tudom kiemelni, hogy a civil józan és jó érzési gondolkodás az, ami segít, ahogy például a levegő munkacsoport munkájában is.
Ez nagyon-nagyon izgalmas, amit mondtál, és én azt gondolom, hogy azért nem fordulok most bele egy újabb fértér témába, mert ezek csak nagy léptékű dolgokat jelentenek, és szerintem folytatjuk két hét múlva, még idén egy utolsóval, aztán utána jövőre megint folytatjuk. Az az igazság, hogy a fenntarthatóság kérdése az elkísér bennünket 2026-ra is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, amit mondtál, vigyázz magadra, és találkozunk két hét múlva, rendben?
Én is köszönöm, viszont hallásra, szervuszom, Rás.
Szia!
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kandor szívek, majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzett hajnalból valódi reggel.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Nagy port kavart az Alapvető Jogok Biztosának hivatala 6/2025 számú elvi állásfoglalása, amely a párhuzamosan megjelenő egyházi fenntartású köznevelési intézmények felvételi és működési gyakorlatának, valamint a roma gyerekek iskolai szegregációnak összefüggései címmel jelent meg. Az Országos Lapok sumája szerint is, ami Nahalka István oktatáskutató 2023-ben összeállított listája alapján, most a nemzetiségi jogokért felelős ombudsman is kimondta, hogy alapvetően a keresztény egyházak iskolai átvételi gyakorlata a legfőbb oka a roma gyerekek szegregációjának. És a telefonban itt van Halka István oktatáskutató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ez egy nagyon komoly megállapítás, és egy nagyon, gondolom, megalapozott információra épül. Tulajdonképpen mivel állunk szembe, és mi itt ez a gyakorlat, amivel gond van?
Azt tudjuk már korábbi adatok alapján is, hogy Magyarország az iskolai szelekciót tekintve a világon az egyik legszélsőségesebb adatokkal rendelkező ország. Nem csak a 14 éves kor utáni szelekciót tekintve, hiszen ott a gyerekek különböző iskola típusokba mennek, ott talán legalábbis az iskola típusok szempontjából természetes is ez a szelekció, bár nem biztos, hogy jó, sőt biztos, hogy nem jó, hanem már előtte is. Tehát már az általános iskolában is olyan szelekció zajlik le, aminek hát elvileg nem szabadna lezajlania, sőt, hát a legkülönbözőbb jogszabályok azt mondják ki, hogy ezt a szelekciót, sőt szegregációt, ugye súlyosabb esetekben szegregációt, ezt meg kéne előzni, vagy csökkenteni kellene, hogyha ha már kialakult valahol. És valóban az a helyzet, hogy tehát ez egy jelentős dolog, és valóban az egyházak iskoláinak szerepe ebben nagyon komoly. Nem csak a 2022-ben kiszámolt adatok mutatják ezt, hanem hát azóta már vannak újabb adatok is, amelyeket a mostani legutóbbi tanévben mért adatokkal lehetett kiszámolni, és hát tulajdonképpen nagyjából ugyanolyan jellegű adatokat kaptunk. Az egyházak hát bizonyos értelemben élen járnak abban, hogy a különböző településeken, ahol legalább két iskola van, begyűjtsék a jobb tanulókat, és hát inkább az állami iskolákra hagyják a gyengébb tanulókat, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, és természetesen itt a cigány tanulók is nagy számban jelennek meg az utóbbi csoportokban.
Hogyan teszik ezt?
Ezt a felvételi rendszerrel teszik, ugye egy egyházi általános iskola, annak nincs beiskolázási körzete, hanem pontosabban van, csak az az egész település. Tehát ha túljelentkezés van az egyházi iskolában, már pedig, hogyha az egész településről lehet oda jelentkezni, akkor várható, hogy túljelentkezés lesz, akkor ő válogathat a gyerekek között. Ez más iskolákkal is így lehet, tehát ez akár állami iskolákkal is így van. Szeretném jelezni, hogy nem csak egyházi iskolákra jellemző ez a szelekció, nagyon sok példája van annak, hogy állami iskolák között is óriási különbségek alakulnak ki ugyanazon a településen, hátrányos helyzetű gyerekek arányát tekintve. Tehát a felvételi eljárásban van tulajdonképpen ez a megoldás. Apróbb változtatások még utána vannak, tehát az tapasztalható, hogy az egyházi iskolákból eltanácsolt gyerekek között nagyobb arányban vannak a rosszabb társadalmi helyzetű családok gyermekei, de ez már nem annyira jelentős a változtatás az eredeti létszám arányokon, de minden esetre ez is egyfajta módszer ennek.
Ez akkor azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon hamar megjelenik a különbségtétel az iskolán belül a gyerekekkel összefüggésben. Hogyan magyarázzák ezt az iskolák? Hogyan próbálják kivédeni ezt? Mert az is érdekes, hogy vannak-e olyan próbálkozások, amelyek megpróbálják ezt az egész spontán szegregációt akadályozni.
Vannak olyan települések, méghozzá ezek vannak többségben, ahol tudatos politika ennek a megelőzése, ennek a rossz folyamatnak a megelőzése. A településeknek, a szóba kerülő településeknek, amelyeknek a száma 430 valamennyi, ha jól emlékszem a számra, csak körülbelül az egyharmada, vagy egyharmadánál is kevesebb település, olyan 129 olyan település van, ahol vannak súlyos szelekciós problémák, a többi nincsenek. Ott van egy tudatos politika azzal kapcsolatban, egy policy, hogy nagyjából ugyanolyan arányban jelenjenek meg az általános iskolákban hátrányos helyzetű gyerekek, úgy alakítják ki a körzethatárokat, ott az egyházi iskolák is belépnek ebbe a folyamatba, és nem lesznek kirívó adatok, bár ezeken a településeken egyébként kisebb az egyházi iskoláknak az aránya. Uh-huh. Tehát van jó példa, és több mint az iskolák, az érintett iskolák kétharmadában, vagy az érintett települések több mint kétharmadában jó példa van, de sajnos ott van az egyharmad, ahol bizony súlyos problémák vannak.
Azt mondta, hogy a felvételiben van itt a kulcs. Mert miről szól a felvétele? Milyen szempontok szerint szoktak felvenni vala gyerekeket? Mert ugye ez például sok esetben lehet meglehetősen ijesztő is, hogy fogalmazzam így, és lehet konstruktív is.
Én, hogy mondjam, nem akarnék belegyalogolni ebből a szempontból senkinek a gyakorlatába. Könnyen meg lehetne vádolni engem, hogy mindenféle adatok nélkül mondok véleményt erről a dologról, de sajnos el tudom képzelni, hogy hogyan zajlanak ezek a felvételek. Eleve az a helyzet, és talán ez a legfontosabb tényező, hogy a hátrányosabb helyzetű családok kevésbé viszik a gyerekeiket egyrészt egyházi iskolákba, másrészt, és a kettő összefügg egymással, másrészt az úgynevezett elitiskolákba, tehát olyan iskolákba, ahol inkább a magasabb társadalmi státuszú családok gyerekei találhatók. Tehát már eleve van egy önszelekció is, nem kell feltétlenül az iskoláknak szelektálniuk, uh-huh. vagy csak keveset kell már szelektálniuk, uh-huh. eleve megtörténik ez a szelekció, egész egyszerűen kialakultak azok a reflexek a társadalomban, amelyek azt jelentik, hogy uh-huh. ugye a családok egy része nem is gondol arra, hogy ilyen típusú iskolákba vigye a gyerekét.
Uh-huh. Értem. Ez a szülői oldal, és az iskola pedig ebben a dologban ezt elfogadja, vagy szembe tud venni, mert ugye ez az igazi kérdés, hogy ebben a történetben, hogyha jönnek a gyerekek, hogy hogyan választanak, abban lehet például be is engedni gyerekeket, mondanám, ilyen naívan.
Nyilván vannak ilyen iskolák, sőt, ugye az egyházi iskolák között is vannak olyanok, amelyek kifejezetten ezt a feladatot vállalják. Uh-huh. Tehát a baptista egyháznak, a katolikus egyháznak is, és még egy-két kisebb egyházat lehet mondani, amelyeknek kifejezetten célja, hogy olyan iskolákat is működtessenek, ahol amiket kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére tartanak fenn. Nem sok, tehát ennél sokkal több az, ahol kifejezetten a társadalmilag magasabb presztízsű családok gyerekeit tanítják, de minden esetre vannak ilyenek is. Az a probléma, hogy tulajdonképpen ez is bizonyos értelemben növeli a szelekciót. Uh-huh. Mert az a baj, hogy nem csak az a rossz, hogyha ha csupa magas társadalmi státuszú gyerek jár egy iskolába, az is rossz, hogyha csak nagyon alacsony társadalmi státuszú gyerek jár abba az iskolába. Ugye az a baj, hogy ők nem találkoznak egymással, vagy kisebb a valószínűség, hogy találkozzanak egymással. Nem tanulják meg egymást, nem tanulnak meg egymással kommunikálni, együttműködni, és ez bizony később az életben nagyon rossz hatással lesz majd a társadalomra. A társadalom integráltságát csökkenti.
Értem, és a szolidaritás radikális lecsökkenésére gondolok itt még.
Így van, és még jó pár negatívumot lehetne mondani.
Hadd kérdezem, van erre valami fajta gyógyszer, mert ugye az igazság, hogy ez egy eléggé elvadult helyzet, nehéz másként mondani ezt a helyzetet, elég elvadult, ebben a spontán folyamatok legalább annyira erősítenek, mint amennyire a formális elemek, hogy van ennek a dolognak valami szembe menő megközelítése? Lehet ezt a dolgot így elfogadni? Azt mondom, nem, de hogyan lehet ezzel szembefordulni?
A formális megközelítések, ezek a technikai jellegű megoldások, ezek legfeljebb időleges eredményt hozhatnak, bár azért okosan még ezeket is jól meg lehetne választani. Most nem okosan választjuk meg őket, ez biztos, de az is biztos, hogy ezek a formális megoldások nem jelentenek végleges megoldásokat. Illetve nem is biztos, hogy van még végleges megoldás. Ami biztosan kellene, az, és ezt most mindenhol mondom, és mindenki azt mondja rám, hogy idealista vagyok, hogy jó iskolákat kell csinálni. Uh-huh. Olyan helyi iskolát kell csinálni, ahonnan nem viszik el a szülők máshova a gyereket, mert jó az iskola, érdemes a legközelebb iskolába vinni a gyereket. Ha tehetséges, ha nagyon jól tud tanulni, akkor is érdemes oda vinni, akkor is, hogyha segítségre szorul, és valóban arra van szüksége, hogy sajátosan, egy nagyon sajátos program szerint tanítsák őt, tehát ki tudja elégíteni az iskola azokat a sajátos tanulási igényeket, amikkel az egyes gyerekek jelentkeznek. Ma nem ilyenek az iskoláink, vagy döntő többségükben nem ilyenek az iskoláink, ezért van az, hogy a szülők lábbal szavaznak, ezért van az, hogy elviszik egyes iskolákból a gyerekeket, menekítik a gyerekeiket egyházi iskolába, elitiskolába, városi iskolába, Isten tudja, hogyan lehet még leírni ezeket az iskolákat. Mondom, jó iskolákat kellene mindenhol csinálni.
És maga szerint lehet jó iskolát csinálni mostani iskolai közviszonyok mellett?
Hát meddig lesznek még ezek a viszonyok, ez a kérdés. Tehát nem lehet. Most nyilván nem lehet, mert egy olyan oktatáspolitika érvényesül, amelyben a fejlesztési folyamatok nem működnek egész egyszerűen. Vagy hogyha valami fajta fejlesztésnek nevezett folyamat elindul, azon azt látjuk, hogy az égvilágon semmilyen pozitív hatása nincs. Aha. Egy megváltoztatott oktatáspolitika szükséges, de a megváltoztatott oktatáspolitika akkor fog érvényesülni Magyarországon, hogyha egy megváltozó politika lesz, és akkor nem megyek végig ezen a soron.
Igen, de a maga idealizmusát hadd védjem, hogy meg kéne védenünk azokat a pedagógusokat, akik tudnának jó iskolát csinálni, ha meg lennek a feltételek, mert nekem pont az a gondom, hogy az iskolába való tartózkodás alatt szép lassan a tanárok, akik egyébként képességeiket és lehetőséget illetően tudnának jó iskolát csinálni, elfáradnak, kifáradnak és kifordulnak. Hogy őket kéne.
Igen, megérde. Ennek vannak jelei, igen.
Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, nem dobott fel egyáltalán, de erről a dologról igenis beszélni kell, és arról is, hogy az iskola környékén nagyon-nagyon sok dolga lenne a mai magyar társadalomnak, és nem is tudom, hogy hogyan kéne neki kezdeni. Valószínűleg nem szabad elsöpörni az asztalról, foglalkozni kell azokkal a kérdésekkel, amik az iskola felvet menet közben, és keressük meg, hogy lehessen egyszer valamikor jó iskolát csinálni. Nagyon szépen.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát vigyázzon magára, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Done. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest plates on my shelf. And running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive.
Az Örkény Színház Élőírók Társasága című sorozatában Gaci László írását Vajda Milán olvassa fel.
Nem szeretjük a groteszket. A groteszk szeret minket. Karbantartó műhely, bármit megjavítunk, kérem kopogjon, az ajtó csengő rossz. Szüzen akarok meghalni, hogy példát mutassak a gyerekeimnek. Kovácsolni való uborka, kódszám 421. Az ember fölnevet, és egy pillanatra elfeledkezik arról a brutális szellemi és lelki nyomorról, ami körülveszi. A groteszk nevetés életstratégia, sőt, életelixír. Eszterházi Pétertől is tudjuk, hogy a helyzet általában reménytelen, de nem komoly. Mikor a helyzet komolyra fordul, az a szerelem. Vagy a forradalom. A szerelem és forradalom grotessége e módosult tudatállapotokban nem érzékelhető. Ez azonban senkit ne csábítson könnyelműségre. A groteszk alszik, frissen fog ébredni. Holnap lesztek? Miért? Mi lesz holnap? Semmi. A szokásos. Akkor leszünk.
My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. I'd leave it all. Over you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you,
ooh. 117 perc.
A civil rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Van a civil rádióban egy műsor, ami nem túl régen született, a honlapon a műsor bemutatása így olvasható. Az emberszint, a tér azoknak szól, akik hisznek abban, hogy a világ akkor érhető tetten, igazán, akkor érthető igazán, ha közelebb hajolunk egymáshoz. És itt van velem beszélgető társam, Madarász Máté, akinek a műsornak a, úgy tetszik, a gazdája, a legjobb, a kitalálja és egyebek. Hogy született a dolog, és miről szól? Mi ez az egész?
Jó estét kívánok, és szia, András! Hát rögtön belekezdenék, hogy egyébként ez egy podcast műsor,
igen?
Ami a Civil Rádió neve alatt fut. Igazából ez úgy született, hogy nekem van egy műsorom, az Ajtó nyitottan a művészetre címmel, amiről már beszélgettünk itt régebben adásban, és úgy gondoltam, hogy én szeretnék emberibb témákkal is foglalkozni, nem csak
mondjál
a művészettel.
Mondjál példát, milyen emberi példákról?
Például most csináltam interjút a gyermekörök befogadásról, uh-huh. És hogy én ilyen témákkal is szeretnék foglalkozni, ezért írtam itt a rádióba az egyik vezetőnknek, és ő belement, és akkor így született meg az én műsorom. Egyébként az első publikációm az 2025. október 25-én volt, tehát én erre datálom az én indulásomat ezzel a műsorral. Uh-huh. Hogy mi volt ez a műsor, ezt nem tudom így megmondani elsőre, bocsánat, mert
nem baj.
Én csak így ültettem az információkat a weboldalról.
Uh-huh. Oké, te azt mondod, hogy ilyen humán, emberi dolgokkal akarsz foglalkozni. Mi? De miért?
Miért? Hát én szeretek segíteni az embereknek egyébként, és ez valahogy így, uh-huh. így ez nekem annyira jól esik, hogy segíthetek az embereknek, akár egy interjú elkészítésével. Itt van például a gyermekörökbefogadás, hogy akinek szüksége van erre a témára, akkor én ezzel már is segítettem. De ott van például az egyik sorozat, majd sorozat lesz a függőségek hálójában. Uh-huh. Például ott a függőségekről beszélgetek az interjú alanyommal. Úgyhogy igen, én szeretnék segíteni ezzel az embereknek.
És kire figyelsz ilyenkor? Intézményekre, emberekre? Mert ugye függőségekkel is intézmények is foglalkoznak, örökbefogadásnak is vannak ugye uh-huh. megfelelő hivatalos szereplői is, és nyilván vannak benne érintettek jócskán.
Igen, igazából eddig úgy volt, hogy emberekkel beszélgettem, viszont nem, mert a gyermekörökbefogadásnál egy alapítvánnyal beszélgettem.
Igen.
De tervezek egyébként, már intézőben van, hogy egy légiutas kísérővel beszélgetek, hogy milyen az ő élete. Uh-huh. Úgyhogy vannak itt tervek, és akkor a színészes interjúk, szinkron színészek, művészek pedig mennek ugyanúgy az ajtóba.
Na akkor azért menjünk bele a válogatásba, hogy kiket válogatsz el, légiutas kísérő, meg a színészek, az egy két külön világ.
Így van, most ezért is meg két külön műsorban.
Értem, de kiket válogatsz, akkor ki az irány? Ugye például egy, kérdetek egy ilyet, erdőkerülő például, erdész. Az uh-huh. beleférne a gondolataidba?
Uh-huh. Mm, hogyha kicsit jobban utána járnék, akkor szerintem így rábólintanék akár, igen. Mert annak is meg lehet szerintem találni az emberi oldalát.
Vagy a biztonsági őr például.
Uh-huh. Igen.
Aha. Értem. Tehát az emberi oldalt keresed ezekben a beszélgetésekben.
Uh-huh. Igen, és igazából itt le is van írva, hogyha valaki elolvassa a bemutatkozót, amit írtam, hogy ez a tér az emberi hangoké, kérdések és a kapcsolódásoké. Nem szenzációkat keresünk, hanem valódi nézőpontokat. Tehát ezért is férne bele egyébként a biztonsági őr, az erdész, mert nem szenzációkat keresünk, hanem nézőpontokat.
Uh-huh. És mit akarsz igazából megtudni róluk, tőlük? Mert hát mindenki persze mondja a saját maga lemezét, ez így van rendjén, uh-huh. de mit akarsz tőlük megtudni? Miért akarsz kimondatni velük?
Ebben még én nem gondoltam bele igazából, én abba gondoltam bele, hogy így segíteni szeretnék az embereknek az interjúimmal, és hogy így ez nekem is jól esik, hogy segíthetek. De ebben a kérdésedben még nem gondoltam bele egyébként, úgyhogy ezt így fontolóra veszem.
Aha, és te mit akarsz megtudni róluk? Az is egy fontos kérdés.
Hát ez fontos és nehéz kérdés egyébként, igen.
Hát lefordítva, te ugye tudomásom szerint fiatalember vagy még.
Igen, 18 éves még, kimondhatjuk, igen.
Én jövőre először fogsz választani, ugye?
Igen. Igen, először fogok választani.
Igen, az a kérdés, hogy ebben az értelemben nyilván nem dőlt még el az életed. Lehet, hogy ezekben a beszélgetésekben keresed a mintákat, példákat arra, hogy milyen irányt vegyen az életed?
Akár igen. Egyébként visszatérve az előző kérdéseid egyikére, hogy szoktam leszervezni őket. Egyébként nekem segítenek egy másik munkáján, ahol önkénteskedek. Például ő ajánlotta az ottani kolléganőm a gyermekörökbefogadást, meg lesz egy írónő is, aki jön majd hozzám, és azért az ember szintbe fogom őt bevinni, mert ő írt egy könyvet a kislányának a haláláról egyébként. Uh-huh. Úgyhogy így úgy gondoltam, hogy ez inkább ember szint, mint az ajtó.
Hát ez nem egy hétköznapi dolog, ha ilyenről valaki beszél. Ha? Értem, és már beszélget egy pár emberrel.
Uh-huh. Nincsen túl sok adásom még, mert szerettem ezt egyébként, mert nincs időhöz kötve, hogy nekem minden héten például szerdán ezt publikálnom kell. Uh-huh. Hanem ez annyira kötetlen, és ez nekem tök jó egyébként, hogy bármikorra le tudom szervezni az interjúkat. Uh-huh. Most lesz például Nem akarok nagyon beharangozni, de...
Ne, nyugodtan.
De lesz meseterápiás interjú egyébként, meseterapeuták, vagy mesemesélők, nem tudom most pontosan a megnevezésüket, bocsánat, ezért nem szeretnék rosszat mondani, de meseterápiáról fogunk beszélgetni. Uh-huh. Ők jönnek majd, például ezt intéztem a múlt héten.
Uh-huh. Ez érdekes például. Mondom, én nagyon izgalmasnak látom, amiről te beszélsz. Hadd kérdezem, mert a műsornak van-e valami formális jellemzője? Folyamatosan beszélgettek, van-e valami zene? Mert én úgy tudom, hogy te általában egyébként is zenemániás vagy. Itt is lesz zene?
Én zenemániás vagyok, igen.